hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, kezdődik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az első órában ma Varga Betti lesz Kalmár András vendége, a kapcsolódjukból jön egy részlet, és kiderül, hogy Varga Betti a felsősökkel és középiskolásokkal a tanórákon milyen ifjúsági regényeket olvas, illetve hogyan reprezentálja ezeket számukra. 8 órától Buza Sándor jelentkezik turisztikai és gasztronómiai fejleményekkel, újdonságokkal. A műsor utolsó órájában 10 órától néhány olvasmányt ajánl Olá Andrea. A kapcsolódjunkkal kezdünk, Kalmár András beszélgetése.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kedves hallgatóink, sorozatunkban, amelyet az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrummal közösen indítottunk, hát a gyerekirodalomhoz keressük a kulcsot, hogy ezzel a szép frázissal éljek, és itt van a vonalban Varga Betti, aki többek közt középiskolai tanár, de ezen kívül a Hubby Gyerekirodalmi Díj elnökségi tagja. Jól mondom, Betti, szia, üdvözöllek!
Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, a Hubby Magyar Gyerekkönyv Fórum elnökségi tagja vagyok, illetve az Év Gyerekkönyve díjban a diák zsűrinek a szervezője Vincellér Katával közösen.
De mondj egy pár szót erről a díjról, ez egy nemzetközi díj, ugye, aminek te a magyar tagozatát képviseled ezek szerint.
Igen, ez nagyon leegyszerűsítve teljesen pontos így. Az IBI az egy nagy nemzetközi szervezet a gyerekirodalom mögött, és az egyik legnagyobb díja az például az Andersen díj, és akkor vannak ezek az év gyerekkönyve díjak, amiket az IBI tagozatai, ami Magyarországon a Hubby Magyar Gyerekkönyv Fórum adhatják oda. Ez egy nagyon komoly szakmai munkát, szervezést, előkészületeket igénylő döntési folyamat. Amikor az előző naptári év januárjától decemberig megjelent könyveket, a kiadók nevezhetik erre a díjra. Azért a kiadók nevezik őket, és nem a zsűri tekinti át, A-tól Z-ig a megjelent könyveket, mert olyan mennyiségű cím jelenik meg, hogy ezeknek lehetetlen lenne a teljes átnézése, úgyhogy ezért erre a díjra nevezni kell a könyveket, nevezési díj is van, ami pedig olyan szempontból jó, hogy a kiadóknak is meg kell gondolniuk, hogy mit szeretnének nevezni, és általában egyébként nagyon nagyon jó érzéssel, nagyon jó ízléssel nevezik a könyveket a kiadók is, illetve hát az, bárki nevezhet egyébként könyvet, tehát egy magán kiadású könyv is természetesen indulhat, sőt a tavalyi év gyerekkönyvedíj innovációs díját, az például egy magánkiadású könyv nyerte meg, tehát ez egyáltalán nem kizáró ok. És akkor több nagy kategória van ebben a díjban, és a lényeg az, hogy van egy szakmai zsűri, ami a Gyerekkönyvfórum által felkért szakértőkből áll. Mindig van illusztrátor, mindig van benne tanár, mindig van benne irodalmár, tehát mi igyekszünk ezt mindig úgy összeállítani, hogy a legkülönböző fontos szempontok érvényesülhessenek. És van a diák zsűri, ahol pedig a szakmai zsűri shortlistjét megkapják a diák zsűri csapatok, és az adott kategóriában ők is nyertest hirdetnek, és ez az, amit Vincellér Katalinnal szervezünk mi.
Hát, meg bizonyos szempontból legyünk őszinték, ez a legfontosabb, hiszen azért voltak éppen ők a célcsoport. Hát bekanyarodunk itt az őszbe, meg a tanévbe, meg az első fél évbe, és akkor most, mint magyar tanár, vagy egykori magyar tanár kérdezlek, hogy ez akkor hogy néz ki, nyilván az évfolyama válogatja, de hát vannak az úgynevezett kötelező olvasmányok, vagy ajánlott irodalom, tehát minden esetre vannak olyan könyvek, regények, amikkel az iskolában foglalkozunk. Na most ismerjük azt a problémát, ami azt hiszem, hogy ez hát elsősorban talán az elmúlt 10-15-20 év termése, hogy a gyerekek, és nem csak a gyerekek tegyük hozzá, de elszoktak az olvasástól. Mi pedig próbáljuk őket rávezetni erre, vagy próbáljuk súlykolni ennek a fontosságát, és próbáljuk nekik valahogy elmagyarázni, hogy valamiről lemaradnak, hogyha nem olvasnak. Most nyilván itt nem az analfabetizmusról van szó, hanem a regény megélésének az élményéről, vagy egy történet megélésének az élményéről. De hogyan tudja ezt artikulálni egy magyar tanár? Hogyan lehet rábeszélni a gyerekeket arra, hogy olvassanak, de nem csak azért olvassák el, mert kötelező, vagy muszáj, vagy jegyet kapnak rá, hanem hogy élvezzék is azt, amit olvasnak, illetve hogyan lehet nekik olyan könyveket adni, amiket ténylegesen élveznek?
Nagyon, nagyon nehezet kérdezel, nagyon jó a kérdés, nagyon fontos a kérdés, és rengeteg kis kérdést érint. Hát nem is tudom, hogy fogok-e tudni rá komplex választ adni, de igyekszem. Valószínűleg inkább a benyomásaimat, az élményeimet és a tapasztalataimat fogom tudni most megfogalmazni azzal kapcsolatban, amit kérdezel. Talán az első legfontosabb az az, hogy ugye mondtad, hogy középiskolai tanár vagyok, felső tagozaton is tanítok, de kétségtelen, hogy az óráim nagyobb része azok középiskolás gyerekekkel voltak. És az a helyzet, hogy már a felső tagozaton is ez történik, hogy mire a felső tagozatra kerülnek a gyerekek, addigra az olvasóvá nevelés munka oroszlán részét már elvégezték, vagy el kellett, hogy végezzék az óvodában és az alsó tagozaton.
Meg otthon tegyük hozzá.
Meg otthon tegyük hozzá, csak hogyha az iskola szempontjával vagy a köznevelés szempontjából kérdezed, akkor nem akarok mindig a családokra mutogatni. Tehát a családok felelőssége őrült nagy, de nem csak nekik van ebben azért felelősségük, hanem itt valóban ezért járnak 3 éves kortól oviba a gyerekek, hogy ne csak mindig azon a 2-4-8 emberen múljon minden. Szóval, hogy itt nagyon nagy felelősség van a családokon is, és az óvodán és az alsó tagozaton is. És valójában az olvasóvá nevelésnek ez a 3 legeslegfontosabb szintere, úgyhogy tényleg igaz az, hogy a jó óvónő és a jó tanítónő, vagy a jó óvodai nevelő tanító, azok aranyat érnek ebből a szempontból is. Nagyon nehéz dolguk van.
És egyre kevesebben vannak, tegyük hozzá. Igen.
Igen, egyrészt kevesebb vannak, másrészt meg folyamatos ellenszélben kell dolgozniuk, de hát ezt szülőként mi is látjuk, tudjuk, és itt biztos neked is nagyon sok sztorid van erről. Az én élményeim azok, nekem most megy másodikba a kisfiam, és az utolsó óvodai évet kezdi a kislányom, és azt látom, hogy tényleg egy ilyen Don Quixote-i harc az, ahogyan őket megpróbáljuk a képernyőktől megfelelő távolságba tudni, és nem állunk mindig nyerésre, még a legnagyobb odafigyeléssel sem. Szóval, hogyha még a kellő tudatosságot beleteszi az emberit, akkor is folyamatosan harcolnia kell egy analóg könyvnek a digitális világgal.
Betty, bocs, hogy közbe kérdezzek, igen? De hogy tulajdonképpen van erre valamiféle pszichológiai, gyerekpszichológiai tézis, vagy tanulmány, vagy tény, hogy mi az, amit elvesztenek a gyerekek, hogyha nem fejlődik ki bennük ez a képesség. Mert én ezt csak így nehezen tudom.
Na,
igen, mert olyan
rengeteg.
Nehéz ezt körbeírni, tehát tudom, igen,
nagyon
valahogy,
nehéz, igen.
Ami benned játszódik, igen. Amit elképzelsz, hát imagináció, nem tudom, milyenek jutnak az eszembe.
Szerintem azok, amiket abszolút azonnal a saját bőrünkön is tapasztalunk szülőként vagy tanárként, az, hogy ezt a csendes, mély figyelmet, ezt nem hozzák magukkal mondjuk az iskolába már ezek a gyerekek, hanem éppen ellenkezőleg erre a multitaskingra jellemző, széttartó, mindenre koncentráló figyelmet eredményez ez. Ez szerintem egy olyan tapasztalat, ami mindannyiunk tapasztalata, hogy a gyerekeinket nagyon sok minden érdekli, 1000 úton indulnak el, de az, hogyha valódi mélységig akarsz leásni, és most mindegy, hogy egy történet átéléséről van szó, vagy egy hobbiról van szó, egy érdeklődési körről van szó, akkor az egy nagyon nehéz munka, az már nem olyan egyértelmű. Tehát szerintem itt például nagyon-nagyon nyilvánvaló ez, és hát hogyha visszakanyarodunk az olvasáshoz, akkor itt van az olvasásnak az első komoly akadálya, amit le kell győzni családként és iskolaként is, hogy megtanítani lényegében azt, amit te is a kérdésedbe is belefogalmaztál, megtanítani őket erre az olvasásban való elmerülésre, abban, abban az élménybe kell őket bevezetni, hogy milyen az, amikor elveszik az idő, és elveszünk a könyvben. Mert a mindennapok azok nem ilyenek. A mindennapok azok olyanok, hogy be van osztva nagyon szigorúan a napi rendünk, nagyon-nagyon sok, na, oda kell érni az iskolába.
Hát ez
korán.
Az igen, bocsánat, tehát semmi
igen.
Más nem tanulnak tőlünk egyébként, hanem az időt. Hát
így
ezt
van,
hallják gyakorlatilag óvodáskoruk óta,
pontosan,
rohanni kell
pontosan.
Ide, oda, amoda, edzésre, stb. És
pontosan.
Akkor meg hirtelen elvárjuk tőlük, hogy egyszer csak
hogy akkor
lépjenek
most viszont,
át az időtlenségbe.
Így van, hogy most viszont engedjék el az időt, és lépjenek be az időtlenségbe. Nagyon tetszik, hogy ezt megfogalmaztad. Tehát, hogy lényegében már nem is, és most nem is magáról az olvasásról, vagy a könyvek hosszúságáról, témájáról, nyelvéről beszélgetünk, hanem még ott, hogy egyáltalán ez a tapasztalat, amit az olvasás feltételez, jelent, ez megszerezhető-e még? Nyilván megszerezhető, de ehhez valóban elképesztően tudatos család kell, ehhez jó óvodai, iskolai figyelem kell. Nem könnyű. Tehát, hogy én azt szoktam mindig mondani, amikor ezt kérdezik tőlem mondjuk a szülők tanárként, hogy hát mit tegyek, hogy olvasson, hogy először talán ezt, hogy próbáljuk meg ezt az időt egy kicsit valahogy elengedni, de hát ez a legnehezebb, hogyha belegondolsz, hogy milyen napjaink vannak, igen.
Hát persze,
igen.
És akkor majd mindjárt megkérdezem tőled, hogy néz ki ez a suliban, tehát hogyan lehet elkezdeni egy regénnyel, egy könyvvel közösen foglalkozni, mert nyilván ez is nagyon nehéz, ugyanakkor lehet motiváló. Ugyanakkor az jutott eszembe itt a tanévkezdés kapcsán, meg az ősz kapcsán, hogy valószínűleg az is a probléma az iskolával, hogy most nem akarok általánosítani, de 100 évvel ezelőtt, hogyha valaki elment iskolába, akkor ott új információkat kapott. Az iskola, az tulajdonképpen a maga közegében valahogy korszerű volt. Tehát ott volt az újdonság. Nyilván ez iskolája meg tanára válogatta, de valahogy minden új volt, amit ott kaptam. Most meg egyszerűen az iskolák tulajdonképpen nem korszerűek. Az új információkat nem ott kapom. Ott mindig a régiről kapok információt, hogy milyen volt, hogy milyen ez, milyen hogy történt az. Tulajdonképpen matematikából is régi matematikát tanulnak. Tehát az újdonságok nagy része az iskolán kívülről jön. És akkor itt állsz te, mondjuk, mint magyar tanár, és azt mondod, hogy de igen, itt van valami, lehet, hogy nem újdonság, mert mondjuk akár egy régi könyv, vagy egy klasszikus könyv, de mégiscsak van benne valami, ami működik, és ami segít.
Ez is egy nagyon fontos része a problémának, a dilemmáknak, meg egyáltalán ennek a jó értelemben vett küzdésnek minden egyes olvasóért, mert tényleg az ember az, aki olvas, és ez szerintem valahol még mindig a lényünknek az egyik eszenciája, alapja. Miért ilyen messziről közelítek? Tehát, hogy valóban van ez, hogy rengeteg az új információ, és ezt az új információt nagyon gyakran már nem is könyvekből szerzik meg. Tehát ugye itt ez is van még, amit
hát
kérdeztem, hogy ennek ide még jön még ez is, hogy ott vagyunk az iskolában, ahol tankönyveken keresztül akarunk valami idejét múlt dolgot átadni. Most az idejét múltat, azt nyilván egy gyerek szempontjából mondom, valójában nem neveznék semmit idejét múltnak abból, amit szeretnénk megtanítani. De hogy mit lehet ilyenkor tenni, és hogy hogyan lehet egyáltalán még frissnek és érdekesnek tűnni, amikor tényleg egy ilyen versenyben kell megmérettetni tanárként is, meg lényegében, hát tényleg az van, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy 100 éven nagyjából ugyanígy néz ki az iskola, ez valószínűleg probléma, tehát valószínűleg nem jó, hogy ez az iskola, ez pont olyan, mint a mi gyerekkorunkban, mint a szüleink gyerekkorában, meg mint a nagyszüleink gyerekkorában, tehát valószínűleg itt reagálni kellene azokra az egyre gyorsabb változásokra, amik történnek körülöttünk, mert ebben az információharcban, ebben a tudásszomjban, ami most van, és az, ahogyan ez a tudásszom sokkal gyorsabban csillapítható, mint bármikor korábban, tehát mondjuk ez a mesterséges intelligencia egy nagyon érzékletes példa szerintem most. Régebben el kellett menni egy könyvtárba hosszú órákon, napokon, heteken keresztül könyveket olvasni és kutatni, mire megtaláltunk egy információt. Most ez a másodpercek töredéke alatt megtörténik a laptopunk vagy az
Igen,
okostelefonunk
bocsát,
előtt.
muszáj, hogy egyet
Igen.
beleszóljak, csak a tudásszomj és információszomj is. Tehát, hogy
Igen.
igen, információ, de hogy egyrészt ugye ezt mindig el kell mondani a fiataloknak, és talán az egyik legfontosabb tudás, amit mi átadhatunk, hogy nincs minden fönt az interneten, és egyébként, hogyha valóban valaki ténylegesen keres valamit, akkor a mai napig el kell menni
Igen,
a könyvtárba.
pontosan ide akartam eljutni én is, hogy most szerintem az, hogy mi az, hogy tanár, és az, hogy mi a szerepe a tanárnak ebben a képletben, amit felvázoltál, ezt igazából most keressük erre a válaszokat. De az egyik szerep az egészen biztosan az, hogy azt hitelesen, érvényesen meg tudja mutatni, hogy mit jelent, amikor kritikai attitűddel olvasunk, amikor tudunk az információból válogatni, amikor tudunk különbséget tenni hiteles és nem hiteles információk között. Ebben egyébként minden tantárgynak őrült nagy szerepe van, nem csak a magyarnak, de szerintem a magyar irodalom és nyelvtan pont a mesterséges intelligencia mellett föl tud értékelődni, mert hiszen ott szövegekben kapjuk ezeket az információkat, és azért vannak a szövegnek olyan jellemzői, amik árulkodóak, hogy hol kell egy pillanatra megállni és résen menni.
Hát ez a legfontosabb tudás, azt gondolom, a
Ez a
21.
legfontosabb
században.
tudás, így van, de ehhez meg rengeteg szöveget kell olvasni, hogy ez kialakuljon. És én azt tapasztalom mostanában, hogy pont az idő, amiről beszéltünk, hogy annyira leterheltek a gyerekek, és olyan feszített a napi rendjük, hogy azt elvárni, hogy ő a nap végén még otthon olvasni fogja a Bűn és bűnhődést, az valószínűleg illúzió lenne. Néhány gyereknél valószínűleg sikerül, sőt magától megtörténik ez, de ezt mondjuk egy osztály vagy egy csoport szinten elvárni, az valószínűleg illúzió lenne, és önáltatás lenne, és minden olyan óra, ami egy el nem végzett előmunkára épül, az nem tud jó lenni. Tehát, hogy
Igen.
ez egy patthelyzet.
Persze,
tehát
és bocsánat, gyerekekről beszélünk, tehát zárójel, és akkor mit mondjanak akkor szegény zenetanárok? Ugye
és
a
akkor még
gyerekek
ott vannak a zenetanárok,
igen, elmennek a zeneiskolába. Hát persze, hát mikor gyakoroljon,
pontosan,
és akkor az
igen.
összes többiről, sportról,
igen.
egyebekről nem is beszélek.
Igen, igen, pontosan így van, és ez egy ördögi kör lényegében, hogy egymásra épülő dolgokról beszélünk, de valójában nincs meg az építkezéshez kellő idő, nem áll rendelkezésre. Mit lehet ilyenkor tenni tanárként? Tanárként azt tehetjük szerintem, hogy azon kívül, hogy ezt elpanaszolom most neked egy ilyen interjúban, ezen kívül szembenézek ezzel a dologgal, és azt mondom, hogy rendben van, akkor mik a lehetőségeim, azok a lehetőségeim, hogyha nem várhatom el azt, hogy ezt a szöveget otthon elolvassák, akkor majd együtt olvassuk az órán.
Varga Bettivel hallhattak egy beszélgetést, de ne menjenek messzire, mert a hírek után jövünk vissza a beszélgetés második felével.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.